Szeretettel köszöntök mindenkit. Hát nevezhetnénk ezt egy rendhagyó előadásnak, de mégse az, hiszen tematikusan folytat egy már megkezdett munkát. Amint látjuk, hogy magyarokról és a szlávokról lesz szó, őróluk itt Szombathelyen, azt hiszem ez egy nagyon fontos hely itt, hiszen a mi vidékünkön több szláv nép is él itt már több mint 1000 éve együtt a magyarokkal. Hogyha északról indulunk, akkor a szlovákok, kicsit lejjebb, vagy talán ővelük együtt, a horvátok, horvát nemzetiségek, akiket gradisjei horvátoknak nevezünk, itt élnek ők már 500 éve. Aztán kicsit lejjebb, Vas megye Csücskében, Szentgotthárd környékén a szlovének, majd még délebbre Zalába, zalai kájhorvátok, de a somogyiak, baranyaiak, szóval így szépen itt a nyugati végeken helyezkedtek el, vagy helyezkedünk el mi, szlávok és nemzetiségek. A Nyugat-Magyarországi Egyetem Szavári Egyetemi Központjában már nagyon régóta folynak kutatások a két nép közötti kapcsolatokról, nyelvészeti kutatások vannak, fordítás elméleti tanulmányok jelennek meg, dialektológiai szimpóziumok egész sorát rendezte már az intézmény. Hát ezekről jó részt önök már informálódtak tanulmányaik során, hiszen itt vannak szlavisták, vannak magyarosok, vannak történészek, remélem földrajzosok is vannak, hiszen a szlavisztika egy tágabb értelemben mind ezeket a tudományokat valami módon magába is foglalja. Tehát ez a jelen tulajdonképpen, de most én mégis önöket valahogy vissza szeretném vinni a múltba, a történelembe, nem is olyan nagy távolságba, hanem mindössze 1150 évvel ezelőtti időre menjünk vissza, és ezt az időszakot kellene majd nekünk áttekinteni, remélem majd sikerülni is fog. Mégpedig nekünk meghívásunk van valamennyiünknek Konstantinápolyba, Bizáncba, nem is akárhova, hanem harmadik Mihály cár udvarában, majd a következő felvétel ezt jól fogja mutatni. Az előbbi egyébként Pavel Ágoston volt, aki ide tartozik, és a mi elődünk volt. Tehát itt vagyunk, harmadik Mihály cár udvarában, itt van, vagy császár, uralkodó, mindegy, hogy hogyan nevezzük, és egy nagyon fontos történelmi eseménynek leszünk valamennyien részesei, 862-t írunk, és hogy könnyebben menjen a munka itt a cár udvarában, én azt javaslom, hogy kicsit ereszkedjünk most el, és foglaljunk helyet a cár trónja körül, kényelmesen, ahogy egy trón közelében, vagy a trón közelébe ezt már megszokhattuk, és hát azt is remélem, hogy a cár harmadik Mihály valamivel meg is fog bennünket kínálni, hogy ez így fog történni, akkor azt fogadjuk el, bármit ad, ugye mi elfogadjuk, természetesen kellő alázattal, ahogy ezt egy trón közelben, vagy a trón környékén illi. Tehát mi is részesei leszünk annak a történelmi eseménynek, ami 862-ben történt, amikor is harmadik Mihályhoz követek érkeznek messzi távolból, északról, Pannonián keresztül, természetesen Moráviából, Velegrádból, nem is kis kéréssel, hanem elég nagy óhajuk volt ezeknek a követeknek, még nem érkeztek be, mi vagyunk csak ott, és várjuk őket szeretettel, még talán valahol kint vannak az utcán, és az akkori konstantinápolyi lakók, ugye az írások szerint, megszokva már a sok vendéget, követet, ezt a moráviai követséget kicsit unottan, vagy talán közömbösen nézték, hogyan vonulnak az utcán. A cár környékén, császár környékén ott vannak a tanácsadók, valószínűleg Bardosz is ott van, aki rokon is, és a császárnak jó tanácsadója. Miért is jönnek, vagy jöttek ezek a követek Rasztiszláv morva fejedelemtől? Azért, hogy a cár, a császár küldjön Moráviába hittérítő papokat, mégpedig olyanokat, akik szláv nyelven tudnak beszélni. Akkor még nem tettek nagy különbséget, ez szerb, ez horvát, ez szlovák, hanem szláv volt egységesen mindenki, és nagyon is jól megértették egymást, hiszen a szláv nyelvek akkor még nem differenciálódtak a mostani állapotot figyelembe véve. Harmadik Mihály bölcs ember volt, szívesen fogadta ezeket a követeket. Azért volt egy hátsó gondolata neki, hogy így majd talán befolyását északra ki tudja terjeszteni, Pannonián keresztül egészen Moráviáig, de a követek se voltak, én azt hiszem, valamilyen képzetlen emberek a kornak megfelelők, még azért jöttek, hogy a cár, a császár abba segítse őket, hogy a német behatás, a nyugati egyház minél kisebb legyen. Valahol azért a gondolatok kölcsönösen találkoztak. És akkor harmadik Mihály magához kérette a kor nagyon művelt testvérpárját, Konstantint és Metódot. Konstantint később aztán, amikor szerzetes lett, kolostorban vonult Cirillnek keresztelték, vagy azóta is így nevezzük. Itt vannak, tulajdonképpen ők a szlávok szent tudósai, őket szentként elismeri a katolikus egyház is. Feladatuk nagyon egyszerűnek tűnt, de mégsem volt az, Moráviába kellett utazni és szláv nyelven tanítani az igét, hirdetni az igét, de a szlávoknak nem voltak betűi, nem tudtak írni, nem volt írásbeliség. A kereszténységet már felvették korábban, jóval korábban, ugye mind a magyarok, és akkor harmadik Mihály szólt hozzájuk, hogy ti mindketten szalonikiek vagytok, és a szalonikiek mind tisztán beszélnek szlávul. Ószlávul ez valahogy így hangzott, hogy Vibojesta selunányina, da selunénye vsi csisto szlovénszki beszédujut. Hát a szlavisták mindjárt szemét fölkapják a fejüket, hogy jesta, vibojesta, mi ez? Ez ugye ez egy kettes szám, egy dualis, ahogy a mi professzoraink mindig mondták nekünk, lesír róla, ugye, hogy ez kettes szám, és ez nincs meg ugye a szláv nyelvekben, csak azért emeltem ki. Egyedül a szlovén őrizte még, a szlovén nyelv, a kettes számot, de ott nagyon szigorúan megvan most is a dualis. Tehát nem volt írásbeliség, talán vonakodás is volt az utazással kapcsolatosan, és akkor csoda történt, a trón körüli aranyozott bronzmadarak dalra fakadtak, szépen elkezdtek énekelni, az oroszlánok pedig, a bronz oroszlánok bólogatni kezdtek, ebből mindenki arra következtetésre jutott, hogy ezt az ügyet meg kell oldani, segíteni kell a távoli morváknak. Indulás előtt elkészítették a szlávok első ABC-jét, ezt készítették el, amit bal oldalt látunk, a jobb oldali az talán egy ismerősebb. Ezt az ABC-t glagolitának nevezzük most. A történelem során pár száz évig ez volt a Cirill ABC, Cirill tiszteletére nevezték el, aztán egy végzetes ugye, névcsere történt, és ugye maradt ez a Cirill elnevezés erre az ABC-re, amit nem Cirill alkotott meg, ezt később keletkezett valószínű Szimeon bolgár cár udvarában. Egyesek szerint a bolgár cár tiszteletére Szimeonovicának kellene ezt nevezni, de hát nem annak nevezzük. Lefordították a legszükségesebb liturgiai szövegeket, imádságokat, arra nyelvjárásra, amely Szaloniki környékén létezett, amelyet az ottani már letelepült szlávok beszéltek, és ez lett a szlávok első irodalmi nyelve. Ezen készültek aztán a különböző kódexek, mint például a nagyon jelentős Codex Zografensis, amely tulajdonképpen olyan értékű és a történelemben olyan nagyon fontos helyet foglal el, mint magyaroknál a Praj Kódex, ahol megtalálható a halotti beszéd. Ez glagolitával készült, írással készült, tetra evangélium, fölül látszik is az írás, hogy evangélia ott Márka, tehát Szent Márk evangéliuma szerint készült, vagy az az evangélium látható itt. Ez a nyelvemlék tulajdonképpen ugye nem eredeti a Cyril Metód korszakból, mind elveszett, de ez is a 10. századból való másolat. 1860-ba került ajándékba, második Sándor orosz cárnak adták, a cár valószínű nem is tudta, micsoda nagy ajándékot kapott abban az időben. Azért időzöm egy kicsit ennél a nyelvemléknél, mert ez nagyon, nekem is nagyon kellemes emlékeim vannak, hiszen 35 évvel ezelőtt sikerült kézbe vennem, most nem adnák már biztos a kezembe, akkor is széfből vették, állandó hőmérséklet, világítás mellett tartották, valahogy mégis sikerült 6 hónap alatt meggyőznöm őket, hogy kézbe vehettem, lapozgattam ezt a nyelvemléket, és azóta is, mikor rágondolok, ilyen kellemes érzés fog el. Egyébként glagolita írással a horvátoknál is nagyon sok nyelvemlék készült, például itt ez az első nyomtatott horvát könyv 1483-ban, de hát mi magyarok szeretünk Zágrábba járni, hogyha elmegyünk a katedrálisba, amikor utazunk le a tengerre, ugorjunk be egy kicsit a nagyon fontos és nagyon szép székesegyházba, ott látunk a magyar emlékek mellett glagolita írással készült feliratokat a templom falán. Egyébként a glagolita írást még itt a közelünkben is használták, levélírásra, nem is akárki, hanem Jurisics Miklós horvát, ugye, Kőszegnek a védője. Az előbb említett testvérek, ugye Cyril és Metód megérkeztek Moráviába, Pannonián keresztül, aztán rövidesen Rómába kellett nekik menni, útközben megálltak itt, most már ugye a mi földünkön, mégpedig Zalavárban, mai Zalavárban, amit Mózaburgnak vagy Blatingrádnak, Sárvárnak, nem a mostani Sárvár, hanem inkább Sárosvárnak neveztek akkor, és egy évig voltak itt, tanítottak, mégpedig a betűvetésre. Az ABC megtanulása és az írása akkor körülbelül egy évet vett igénybe, és itt tartózkodtak a két testvér, Rómába mentek, az eretnekség vágya alul valahogy tisztázzák magukat, azzal vádolták őket, hogy ti eretnekek vagytok, mert szlávul prédikáltok. Sikerült tisztázniuk magukat, és folytatták útjukat Rómába. A legenda szerint Cyril Konstantin egy jó cselekedetet tett, emberi oldalát is, mély érzéseit kinyilvánította, amikor Kocel, pannóniai szláv, szlovén fejedelem, akinek az udvarában tartózkodtak, megkérdezte tőle, hogy mit fizet neki, aranyat, ezüstöt nem fogadott el, hanem kért fizetésképpen 900 rabot, akiket azonnal föl is szabadított. Abban az időben sok rab volt, és sokszor rabokkal fizettek ugye a fejedelmek, gazdag emberek egymásnak. De még mindig nem tudjuk, hogy a címben megjelent magyarok és szlávok kérdése hol tart, hol vannak a magyarok most. Hát nagyon közel vannak már a Kárpát-medencéhez, olyannyira, hogy 882-ben Metód, amikor Bizáncba, Konstantinápolyba utazott, valószínűleg találkozott is valamelyik magyar vezérrel, vagy a Gyulával, vagy a Kendével, vagy Kündű, ugye történészek ezt nagyon jól tudjuk, valamelyikükkel. Ezt a magyar kutató Király Péter is határozottan állítja kutatásai alapján. De hát talán lépjünk tovább a következő állomásunkhoz, hogy elég, hogyha tulajdonképpen körülnézünk itt a mi vidékünkön, és rögtön választ is kapunk arra a kérdésre, hogy mivel gazdagította a szlávság a magyarokat, és a magyarság mivel gazdagította a körülöttünk élő szláv népeket, nyelveket. Azt hiszem elsősorban bennünket most a nyelvészeti oldal érdekel, és hogyha röviden válaszolnánk rá, akkor azt tudnánk mondani, hogy nagyon sokban. Gyakorlati életből vegyünk példát, valamennyien szeretünk utazni az Intercity-n, és elég hamar Csornára érünk, ugye? Csorna, nem nagyon kérdezgetjük azt, hogy ez milyen név, de talán könnyen rá lehet jönni arra, hogy ez egy szláv eredetű név. Tehát az Intercity-n is végezhetünk kutatásokat, elég gyorsan ugye Csornára lehet érni, ha pedig a másik vonattal, ugye a piroskával megyünk, akkor is odaérünk Csornára, csak egy kicsit később, akkor is a vizsgálatainkat, ugye mint szlavisták, történészek elvégezhetjük. De hasonló név van bőven Magyarországon, Csongrád. Úgy nem is foglalkozunk különösebben ezzel a kérdéssel, ami egy fekete várat, vagyis ilyen földsáncokkal körülvet várat jelent, vagy Zalában, biztos vannak itt zalaiak, Csörnyeföld, fekete föld, az nyilvánvaló. De Zalában más szláv eredetű földrajzi név is van, Dobri, jó, ugye jót jelent. De itt közelben Szeleste, ugye Szeló az falu, tehát falu, hely. Ez a Szelestének a jelentése. De hát a mi fővárosunk egy része Pest, vagy Pécs, ugye ez kemencét jelent. Vagy ott van Visegrád, magasan álló vár, vagy Visonta, valami magasabb hely. Van Somogyba is, ugye Csokonya, Visonta, nagyon jó ismerjük ezeket a földrajzi neveket. Knyezsa István, itt látjuk az ő fiatalkori képét, megállapítható az ő képe alapján, hogy a professzorok is valamikor lehettek fiatalok. Nagyon kiváló ember volt. Volt egy olyan tulajdonsága a professzor úrnak, hogy nem az előadás címéről beszélt, hanem állandóan újabb és újabb gondolatai támadtak, és egy ilyen láncreakció alakult ki őnála, és mindig mindent azonnal meg akart magyarázni, és mindent azonnal át szeretett volna adni a hallgatóknak. Ez sikerült is neki. Nyomárkai professzor úr, aki ő neki tanítványa van, mesélte, hogy ő szorgalmasan jegyzetelt, jegyzetfüzetbe, a bal oldalra írta azokat a feljegyzéseket, amelyeket a professzor úr az előadás anyagával kapcsolatosan tett, jobb oldalra pedig a rögtönzéseket. Hát ki lehet találni, a rögtönzések megteltek, az oldal megtelt, a bal oldalon még semmi se volt. Az ő kiváló munkája a magyar nyelv szláv jövevény szavai, ez Budapesten jelent meg 1955-ben, már elég régen, és meg lehet állapítani, hogy a magyar nyelv, ez a csodálatos nyelv, közel 2500 szláv eredetű szót tartalmaz. Ha valami kis csoportosítást szeretnénk tenni a szavak közt, akkor rögtön megállapíthatjuk azt, hogy egy első csoportban, még a korai korszakból a vallási, az egyházi témájú szláv szavakat vettük át. Hát ezek közé tartozik a pap, az apát természetesen, és a malaszt, ugye a miloszt. Hogyha a magyar nyelvemléket olvassuk, magyar szakosok bizonyára, de mindenki a középiskolában valami módon ezt tanulmányozta, mindjárt ott a Sermo super se pulchrum, ugye a halotti beszéd első soraiban már ott van, hogy mennyi milosztben terümtevé, elevé, miú, üseműküt, Ádámut, és odotta vola neki paradizsomot házoá. Hát itt van a miloszt, ugye? Ez szláv átvétel, úgy, ahogy volt, átvették a szlávoktól, a későbbiek során természetesen már egy kis változáson ment keresztül, és maradt, ugye lett, alakult át a malasszó. Az egyház az is tulajdonképpen, annak a sorsa kicsit másként alakult, ez a szó, hogy egyház, anyaszent egyház, így is használjuk ezt a kifejezést. Míg az egyes szláv nyelvekben, délibe, keletibe, a templom és az egyház ugyanazt a cirkva, cirkov, ugyanazt jelenti a magyaroknál, ez az egyház nem azt jelenti, hogy egy, ez egy régi tőre vezethető vissza, egy, visszavezethető egy így tőre, tehát az azt jelenti, hogy az a hely, ahol megkapjuk, amik szent, ahol a szentségeket kapjuk meg. De lépjünk talán tovább a magyar nyelv szláv jövevény szavait vizsgálva. Itt van most nagyon aktuális kérdés a közigazgatásnak a kérdése. Megye, vármegye. Újabban megint vármegyéről fogunk beszélni Magyarországon, sőt már lehet hallani, már szólítanak bizonyos funkciókat betöltő személyeket úgy, hogy főispán úr. Tehát előjönnek ezek a szavak, úgyhogy a szlavisztikai kutatásoknak mindig van aktualitásuk, megye. Ez tulajdonképpen a horvát megya szóból került a magyarba. Azt jelenti, hogy körülvett, egy határvonallal körülvett terület. Aztán, amikor vár épült oda, akkor már vármegyének nevezték. Nyilván a megye horvát szót a magyar átalakította. De aztán a későbbiek folyamán a horvát ezt vissza is vette. Ők is használták ezt a szót, hogy vármegye a saját nyelvükben. Az ispán. Ispán, ugye az előbb említettük, most főispán, ugye megnevezés is, gyakorta használatos. Az ispán szó a zsupán, vagy Hadrovics szerint spán szóból keletkezik. Hát Hadrovics László itt van, aki tulajdonképpen az igazi szakembert, aki szlavista, történész, a magyar nyelv kiváló ismerője, logikus gondolkodású, nagyon szerény ember volt. Itt van a könyvtára. Ez a könyvtár itt van nálunk, ide került a Bölcsészettudományi Kar szláv filológiáján van. Jöjjenek és látogassák. Önöknek hoztuk elsősorban. És Hadrovics professzor úr nagyot alkotott a magyar nyelvtudományban is. Az egyik könyvet bizonyára tanulmányozta a Leíró Magyar Nyelvtan Akadémiai Könyv, és ott megjelent egy mondat, definíció, mi a magyar mondat? 10 sor körülbelül, nagyon bonyolult, biztos a magyar szakosok találkoznak ilyen bonyolult megfogalmazással, és akkor Hadrovics professzor úr a szép írásával annyit írt oda, hogy kell-e ezt a szép nyelvet ennyire bonyolítani. Igen. Talán még időnk van néhány példa felsorolására, mi mindent vett át még a magyar, a szlávból, a neveket, a családi neveket. Ilyen kutatás van a magyar intézetben is, nálunk, Nyelvészet és Irodalomtudományi Intézetben is. Itt van a Gerencsér név, a Kovács név, a Takács, de talán még a Pék is ide tartozik, ami egyben foglalkozást is jelent. Nagyon furcsa, hogy miért vette át a magyar a Kovács meg a Takács nevet, hiszen a Kovács tipikus szláv név, és erre a szóra volt magyar megfelelő szavunk, a verő, például a pénzverő, vagy a takács, a szövő. Hát miért nem lettek ugye verőnevűek, vagy szövőnevűek, hanem Takács, Kovács, és Kovács a leggyakoribb magyar családi nevek egyike, azt hiszem. Valószínű, mert azért lehetett ez, mert ezeket a mesterségeket a szlávok űzték elsősorban, és a magyar ment ugye a Tkácshoz, ment a Kovácshoz, és így nagyon elterjedt ugye ez a név. Erre nem volt szükség, erre a kölcsönzésre, éppen ezért ezeket a kölcsönzéseket luxus, mindegy fölösleges kölcsönzéseknek tudjuk nevezni. De vannak ilyen szavaink is. Ki gondolná, hogy a Dáridó ment ugye a magyar tévébe is, most nem mondjuk, hogy ki, a Dáridó. Biztos a szerkesztő vagy a műsorvezető nem elemezte ezt a szót, honnan jött ez a szláv szó. Ez azt jelenti tulajdonképpen lefordítva, hogy mulassunk do zore, egészen reggelig, ugye? Vagy pedig a kótyavetye szavunk. Kótyavetye, ha elemezzük, nehezen jövünk rá, hát ezért van az etimológiai szótár, kézbe kell venni. Ezt a szlávok, elsősorban a déli szlávok a vásárokba kiabálták, hogy kótyavetye, kótyavetye, ki a többet, meg akartak szabadulni a portékájuktól. És hát a magyarok meg természetesen ugye vásároltak. Aztán az állat nevek, a medve, a macska, a méh. Medve, ugye, két szóból tevődik össze, a mézből és az enni szóból, a med és a jeszti, mézevő, ugye ennek nevezzük, vagy nevezték a szlávok. Vagy tovább lehet sorolni a mezőgazdasággal kapcsolatos szavakat, vagy a gyümölcsök, szilva, baraszk, cseresznye, széna, szalma, rengeteg van, vagy a barázda, a szláv brázdából, borona a bránából. Vagy itt van a zivatar szavunk. Zivatar, na, nagyszerű, mondjuk ez egy csodálatos magyar szó, pedig nem az, hanem ugye ez a zivatar azt jelenti, a szlávok, mikor jött ugye a zivatar, kiabálták azt, hogy zliveta, tehát rossz, gonosz szél jön, ami esetleg elpusztíthatja a mi terményünket, termésünket, és a magyarok ugye ezt hallották, hát akkor ez zivatar, ugye, ilyen egyszerű, ugye, vulgáris magyarázata ennek, de valószínűleg így történt. A 12-13. századig voltak ezek az átvételek, a szlávból, utána ők vették át már a magyaroktól. Nagyon sokat vettek át, ugye a kölcsönösség úgy jó, ha mind a kettőre érvényes, foglalkozásokat. Szabó átvették, kicsit megváltoztatták, szabob vagy szabol. De kedvelték az óra végződő főneveket, például az akó, átvették akkov, vagy a lopó, lópov, tolvaj. Ezeket, vagy bíró, bírov. Még az én falumban, a horvát falumban, az ottani horvátság, még az utóbbi, nem tudom, 100 évben is vett át egy családot, ahol bíró volt a családban, úgy vették át, hogy volt bírov, tehát valamikor ő volt itt bíró, tehát ez a család. Átvették a szlávok tőlünk az óriás szót, az óriás, ami hát valószínűleg a keleti szlávba került, a magyarba, az óriák, varják, ugye erős skandináv ember. Egyesek szerint a Bibliából az Úriás harcos, aki tudjuk, hogy Betsabénak volt a férje, és ez a Betsabé megtetszett Dávid királynak, akkor is volt ugye ilyen, és hát volt a férj, és az történt, hogy Dávid király magához kérte fővezérét, Joábot, és mondta ezt az Úriást, az első sorba kell állítani, hogy essen el a csatában. Így is történt. Aztán Dávid feleségül vette Betsabét, és hát tudjuk, hogy gyermekeik is születtek, aztán elég tragikus sors várt aztán némelyikükre, vagy talán egyre. Igen, tehát ez is egy ilyen átvétel. Saját tapasztalatom volt Dalmáciában, ott hallottam gyakran, hogy gyilkos, gyilkos. Hát mondom, ez érdekes. És akkor megkérdeztem, ki ez a gyilkos, vagy kire mondják ezt a gyilkost. Hát egy nagyon csinos fiatalemberre, ilyen piperkőc formában, aki az utcán sétál, az a gyilkos. Hát valószínűleg valahogy a szlavóniai vidékről, magyar területről került át ez a szó is, mire tenger partra ért, már egészen más jelentést kapott, hát próbálnánk meg azt, hogy itt a főtéren sétáló, nagyon csinos fiatal embert, ugye, aki itt van például, ugye, gyakran találkozunk, azt mondják, hát itt jár egy gyilkos, hát nem úsznál meg bizonyára, ugye, ezt a sétát. Még két gondolat talán, hogy környezetünkben mi milyen szlávokkal találkozunk, elsősorban a nemzetiségiekkel, akikről azt tudjuk, hogy szépen táncolnak, szépen énekelnek. Valóban így van ez. Itt látunk néhány falut, ezekben is szlávok, horvátok, szlovének élnek. Itt van a gyönyörű népviselet. Aztán korábbi felvételek, a Szentpéterfai nardai kultúrcsoportról. Ez még egy történelmi nevezetésség, azt hiszem ki van írva, békét a világnak, ugye ez valamikor talán az 50-es években történt. Igen, zalamegyei horvátok, nagyon szép népviselettel, itt a szomszédaink, ugye pár kilométerre tőlünk, a gradiscei horvátok, szlovéniai magyarság, hiszen ugye kölcsönös, a magyarok ott élnek, azon a területen élnek, Horvátországban, egyre jobbak az anyaországgal, a magyarokkal a kapcsolataik. A legutóbbi politikai események, ők a horvátországi magyarok első csoportja, akik megkapták a magyar állampolgárságot, valamennyien nagyon boldogok. Igen. Híres fazekas sajnos már nem él, szlovén fazekas Doncsec Károly, őt nagyon érdemes bemutatni még itt a hallgatóságnak. Igen. Az egyház a vallás mindig nagyon fontos szerepet játszott a nemzetiségiek életében. Gyönyörű templomaik vannak, csak ugye a gond az, hogy kevés a pap. Egy-két helyen van horvát pap, szlovén pap, talán alig van, nem is van. Hát ez az én szülőfalum temploma, itt kereszteltek engem, és itt minisztráltam 10 évig. Azért került ide ez a templom, de lehet folytatni a sort, ismét közelebb vagyunk, Narda, Peresznye, ismerjük ezeket a környékünkön lévő falukat, Apát István falva, vagy Felső Szőlnök. Felmerül a kérdés, hogy mi lesz a sorsuk, mi lesz a jövőjük a nemzetiségieknek, most a globalizált világban, az egységes Európában. Valaki úgy fogalmazott, olyan lesz a sorsuk, vagy helyzetük, amilyen kivívnak maguknak. Nagyon egyszerű a megfogalmazás, de az anyanemzetnek, a többségi nemzetnek segíteni, támogatni kell a kölcsönösség jegyében a nemzetiségeket. Milyen szakirodalmat lehet ajánlani ehhez? Azt, ami itt megvan. Megvan a bölcsészettudományi karon. Kis Lajos, nagyon precíz, kritikus nyelvész volt, egyszer nagyon el is marasztalt engem, mondta, hogy filológiai pontosság, ne feledd el, fiam. Igen, mehetünk tovább. Igen. Jó. Gutmann tanár úrnak a dolgozata, anyanyelv, dialektus, kétnyelvűség, és természetesen lehet sorolni még ezeket a kiadványokat, saját kiadványunk, akadémiai kiadó, és itt van a Történettudományi Intézetnek a kiadványa is, amely történelmi és nemzetiségi kérdésekkel foglalkozik, és szerencsés véletlen az, hogy pont olyan kötet került a kezembe, amely a ruszinokkal, ugyancsak egy szláv néppel foglalkozik. Van tennivaló, azért vannak itt önök, hogy a kutatásokat, a nyelv megőrzését, a magyar nyelvet ápolják. Nagy veszély fenyegeti a magyar nyelvet. A pontatlanság, szúg-szűk, súg-sűk, és lehet folytatni a gorombaság, átáll egy goromba kifejezések halmazával, trágárság. De a nyelv, a magyar nyelv őrzése nem csak a magyar szakosokra vonatkozik, a jövendő tanárokra, hungarológusokra, hanem vonatkozik a történészekre. Uram, bocsán, még a földrajzosokra, nem is olyan régen a földrajzi nevek helyesírását hallottuk meg, láttuk, hogy milyen bonyolult. Tehát óvni kell ezt a szép nyelvet a nemzetiségeknek, meg a saját nyelvüket. És hát befejezésként elhoztam egy mikrofilmet, amelyet közel 40 éve vettem fel. Itt a Codex Zografensis, a Quattuor Evangeliorum teljes egészében itt van mind a 303 lap. Ezt azért hoztam el, nem titkolt szándékom az volt, hogy majd valamelyik szombathelyi hallgató miután kellő filológiai, szlavisztikai képzettséget fog szerezni, tanulmányozni fogja, egy sajátos magyar aspektusból fogja ezt a csodálatos nyelvemléket vizsgálni, és ha ez megtörténik, igazán én akkor leszek boldog. Nincs más hátra, mint köszönöm figyelmüket.